Ez itt a szoljon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, a mikrofonnál Hartai Gergely. Mai adásunkban dr. Kovács Bence rendőr századossal járjuk körül a nyomozói munkarejtelmeit, de szót ejtünk arról is, hogy milyen fizikai és szellemi tulajdonságokkal kell rendelkezni ahhoz, hogy valaki a szakma kiváló művelője legyen. Beszélgetésünk során tehát a bűnügyek megoldásának világába kalózoljuk Önöket. Tartsanak velünk! Nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban. A nyomozati munka lesz a mai fő témánk. Ezen belül például az is, hogy hogyan lehet valakiből nyomozó, és milyen fizikai, illetve mentális tulajdonságokkal kell rendelkezni ehhez az egyébként különleges munkához. Mit tudunk erről mondani? Hogy néz ki a nyomozói munka?
Jó napot kívánok! Én is üdvözlök mindenkit. Dr. Kovács Bence rendőr százados vagyok. A Szolnoki Rendőrkapitányság bűnügyi osztályán dolgozom, mint alosztályvezető. Szolnokon születtem, itt is végeztem el általános és középiskolai tanulmányaimat, majd felvettek a rendőrtiszti főiskolára, ezt végeztem el, és így kerültem vissza Szolnokra, mint végzett rendőrtiszt, és kezdtem el nyomozóként dolgozni. Az első kérdésére az lenne a válaszom, hogy el kell végezni a rendőrtiszti főiskolát, vagy esetleg egy rendészeti szakközépiskolát, és így lehet a rendőrségre bekerülni. Ahhoz, hogy valaki nyomozó lehessen, ahhoz elsősorban és először is el kell végezni a rendőrtiszti főiskolát, hiszen a rendészeti szakközépiskolából járőrnek mennek általában a végzett hallgatók, nyomozónak pedig a főiskoláról jönnek a végzett tisztek.
A mentális meg a fizikai adottságok, tehát gondolom van egy felmérés, egy fizikai, szellemi felmérés, ezt hogy kell elképzelni?
Ez úgy volt, hogy az érettségi pontok mellett kellett fizikai felmérőt is csinálni, ott megvan egy különböző gyakorlatokból álló táblázat, és el kell érni egy minimum pontot ahhoz, hogy megfelelő legyen az ember. Kellett egy pszichológiai vizsgálaton részt venni, hogy a mentális állapota is rendben van az adott hallgató jelöltnek, illetve volt egy egészségügyi szűrés is, amikor átnéztek mindent az emberen, és így lehetett felvételt nyerni, hogyha mind a három alkalmassági teszt megfelelő volt, és az érettségi pontokban is elérte az ember azt, ami az elvárt volt, akkor így felvették a főiskolára, ami most már azt hiszem, hogy egyetem.
Azt gondolom, hogy a közvélemény nem teljesen tudja, vagy nem teljesen látja át azt, hogy milyen típusú ügyeken dolgozhatnak a nyomozók. Miben kell szolgálatot teljesíteni?
Gyakorlatilag a nyomozók mindenféle üggyel foglalkoznak. Elsősorban, ami ránk tartozik, azok a bűncselekmények. A bűncselekmények közül is elsősorban a közlekedési bűncselekményeket külön kell kezelni. Közlekedési bűncselekményekre van egy külön közlekedésrendészeti osztály, és az ott szolgálatot teljesítő közlekedési vizsgálók vizsgálják a különböző közlekedési bűncselekményeket. A bűnügyi nyomozóknál pedig a maradék többi bűncselekmény csapódik le. A jogszabályi felépítés alapján arról szól az egész, hogy külön szednek bizonyos kiemelt bűncselekményeket. Ezeket a kiemelt bűncselekeket nem is a városi rendőrkapitányság nyomozza, hanem a megyei rendőrfőkapitányság. Ilyen például az emberölés is, vagy még egyéb nagyon súlyos bűncselekmények, és a városi rendőrkapitányságon maradnak a kisebb súlyú bűncselekmények, ilyenek a lopások, rablások, egyes szexuális jellegű bűncselekmények, ezeket nyomozzák itt a Szolnoki Városi Rendőrkapitányságon is, a nyomozók ilyen ügyekkel foglalkoznak. Azért mondtam, hogy a bűncselekményekkel foglalkoznak, mert létezik a szabálysértési kategória is, de a bűnügyi nyomozók szabálysértésekkel alapvetően nem foglalkoznak, nem is ezekben nyomoznak. Az ügyek egy bizonyos része pedig olyan bejelentés, vagy olyan probléma, ami nem valósít meg sem bűncselekményt, sem pedig szabálysértést, de a nyomozóknak kell ezeket az ügyeket is olyan szinten levizsgálni, vagy lenyomozni, hogy megállapítsuk azt, hogy nem történt semmi bűncselekmény vagy szabálysértés, és akkor keletkezik egy határozat. Ezek polgári peres bíróságra tartozó ügyek, viszont ezek is ki tudnak kötni a bűnügyi osztályon. Alapvetően ilyen ügyekkel foglalkozunk. Maga a bűnügyi osztály felépítése szerint négy különböző alosztályra bomlik. az alosztályok pedig specifikusan foglalkoznak az adott ügycsoportokkal. Tehát például a mi alosztályunk, a bűnöldözési alosztály, általában nagy részt vagyonelleni bűncselekményekkel, lopásokkal, rongálásokkal, csalásokkal, sikasztásokkal foglalkozik, de van külön életvédelmi alosztály, akik az életellenes bűncselekményekkel foglalkoznak, és így tovább a másik két alosztály is különböző ügyekkel foglalkozik. Úgyhogy elég sokrétű a paletta, nagyon-nagyon-nagyon sokféle ügy van nálunk, de szeretjük csinálni.
Bár nagyon sokrétű az a paletta, amit mondott valóban, mégis hogy néz ki egy eset, mondjuk, hogyha ki kell menni egy adott helyszínre, akkor ott mit csinálnak először, mivel kell kezdeni ezt a munkát?
Tehát először, amikor bejön egy bejelentés, ez kétféle módon történhet, vagy a 112-es segélyhívóra telefonál be a bejelentő, vagy pedig személyesen bejön hozzánk a szolnoki rendőrkapitányságra. Mind a két esetben az történik, hogy vagy egy nyomozó, vagy már az ügyeletes tiszt meghallgatja a bejelentés szövegét, és ő eldönti azt a bejelentés elsődleges adatai alapján, hogy egyáltalán bűncselekmény történt-e, szabálysértés történt-e, vagy egyéb bejelentésről van szó, ami nem igényel azonnalos rendőri intézkedést. Amennyiben megállapításra kerül, hogy bűncselekmény történt, azt kell eldöntenünk, hogy úgynevezett helyszínes bűncselekmény történt-e, ami azt jelenti, hogy akkor ki kell vonulni egy helyszíni szemlebizottságnak, le kell technikázni a helyszínt, meg kell csinálni a helyszíni szemlét, illetve a helyszínen történő egyéb nyomozati cselekményeket, vagy esetleg egy olyan bűncselekmény bejelentéséről van szó, ami ilyen jellegű azonnalos intézkedéseket nem igényel. Tehát, hogyha a helyszíni cselekmény válik szükségessé, akkor igazából kivonul egy nyomozó csoport, aki áll egy szemlebizottság vezetőből, áll egy technikusból, ők fogják megcsinálni a helyszínen a helyszíni szemlét. Az ő munkájuk rendkívül fontos, mivel olyan ők rögzítik azokat a nyomokat, amik esetleg a sorozatokból vagy filmekből akár ismerősek is lehetnek, ők rögzítik le a DNS nyomokat, a daktiloszkópiai nyomtöredékeket és egyéb olyan bűnjeleket.
És ez tényleg úgy van, mint a filmekben, már bocsánat, hogy megállítom, de hogy az új lenyomatot akkor egy kis pemzlivel ott...
Igen.
Hát, tehát, hogy ez ennyire a filmekhez igazodhatunk e tekintetben?
Így van, tehát a filmek abban teljesen valósághűek, hogy valóban egy porozásos nyomkutatásnak hívják ezt a technológiát, amivel egy ilyen kis ecsettel, illetve grafitporral megporozzák azt a felületet, amin valószínűsíthető, hogy van daktiloszkópiai nyomtöredék, és amennyiben ez beigazolódik, tehát az a grafitpor szemcséi megülnek az újról rákerült zsírban, és ez rajzolja ki magát az új lenyomatot. És akkor ezt rögzíti a technikus. De egyébként van másféle technikája is a daktiloszkópiai nyomtöredék rögzítésének. Van olyan, amikor füstöléssel jön elő a daktinyom, meg még több más módszer is. A DNS levétele is gyakorlatilag a filmekhez igazodik, tehát valóban egy ilyen kis pálcikával megkenegetik ott az adott felületet, és akkor azt teszik el. Nyilván ami más a filmekben, hogy ott 24 órán belül minden ügynek elkövetője lesz, minden DNS nyom és daktiloszkópia nyomtöredék egyébként valós személyhez kötődik, és mindenkit megtalálnak. Azért a valóságban ez ennél kicsit lassabban történik, de az esély ugyanúgy megvan rá.
A valóságban meddig tart, vagy milyen időintervallumokban lehet gondolkodni egy-egy ügy esetében?
Hát ez az ügy komolyságától nagyban függ. Tehát nem lehet összehasonlítani egy emberölés helyszínén rögzített bármilyen nyomnak a vizsgálatát, azok megvannak gyakorlatilag egy-két héten, napokon belül, vagy mondjuk egy kisebb fokú betöréses lopásnak. A DNS nyoma az akár két hónapig is tarthat, mire megjön a szakértői vélemény, tehát ez mindig az adott ügytől függ, sajnos.
Nekünk laikusoknak sokszor olyan képünk van a nyomozókról, mint amit tényleg a filmekben látunk, de... Hogy van ez a valóságban is? Mi az, ami a filmekből átvehető a nyomozókkal kapcsolatban, és mi az, ami pedig teljes sztereotípia?
Én azt gondolom, hogy maga a nyomozati munka az a filmekben olyan szempontból hülyen van ábrázolva, hogy valóban, amikor kimegyünk helyszínre, ott különböző szomszédokat körébe adatot gyűjtünk, kamerafelvételt elemzünk, a helyszín szemlét csináljuk, tanukat hallgatunk ki. Az persze már egy sztereotipikus dolog, hogy nem egy jegyzet füzetkével járunk ki, hanem azért ezekre külön nyomtatvány van, és azért egy tanuki hallgatás nem csak annyi, hogy megkérdezek tőle három kérdést, ez gyorsan feljegyzetelem és eljövök, hanem azért ezek akár órás történetek is tudnak lenni.
Kalambó ilyen szempontból nem játszik.
Hát igen, vagy legalábbis itt Magyarországon nem játszik, lehet, hogy Amerikában másképpen működik, de nálunk azért ilyen szempontból papírhoz kötöttebb a nyomozás. És igazából magáról a munkánkról is ezt tudom elmondani, hogy a helyszíni intézkedések mellett azért vastagon benne van az úgynevezett papírozásos része is, amit a filmek ugye nyilván egyáltalán nem mutatnak be, mert egy rémunalmas dolog, de szükséges ahhoz, hogy ezt a munkát jól és normálisan lehessen és eredményesen lehessen csinálni. Úgyhogy a napunk gyakorlatilag úgy telik el, hogy ezt a papírozásos részét csináljuk, és hogyha olyan bejelentés érkezik, illetve valakinek olyan ügy van, akkor autóba ülünk, kimegyünk, és megcsináljuk ezeket a helyszíni intézkedéseket. Egyébként a munkaidőnk is ilyen szempontból viszonylag kötetlen, tehát nyilván nekünk is van egy fix munkaidőnk, de ha a szükség úgy kívánja, akkor túlórát rendelnek el, vagy otthonról berendelik az embert, mert egész egyszerűen, hogyha szükség van több nyomozóra, vagy több rendőrre, akkor muszáj bemenni.
Ennek fényében egy átlagos napjuk hogy néz ki?
Hát ez attól függ, hogy mennyire nyugodt a város. Tehát ha esetleg előfordul olyan, hogy nem érkezik feljelentés napközben, tegyünk egy ilyen utopisztikus világot, akkor egész nap a saját idézetjeinket hallgatjuk ki tanúként, hiszen mellette a nyomozók nem csak a helyszíni intézkedéseket csinálják, hanem a helyszíni intézkedésekből született aktákat dolgozzák fel, abban dolgoznak, rögzítenek iratokat, tanukat hallgatnak ki, kamerafelvételt elemeznek, stb. És ilyen szempontból nem lehet bemutatni egy átlagnapot, mivel annyira adhok módon történik minden, hogy bármikor lehet egy olyan, hogy délután 2:30-kor érkezik egy olyan bejelentés, vagy olyan feljelentés, ami miatt nem tudunk hazamenni mondjuk 4 órakor, alapvetően 8-tól 4-ig dolgozunk egyébként, nem tudunk hazamenni 4 órakor, nem csak 6-kor, 7-kor, vagy 5:30-kor, úgyhogy ez ilyen szempontból nagyon, nagyon sokrétű és nagyon változó. Viszont ettől válik izgalmassá is, hiszen nincsen egy átlagos nap, nincsen ilyen
monoton megszokás. És nincs két egyforma ügy sem, gondolom.
Nagyon nincs két egyforma ügy. Tehát minden ügy más, minden ügyben mások az emberek, úgyhogy gyakorlatilag minden ügyhöz másképpen is kell hozzáállni.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy az emberi faktor mennyire játszik ebben szerepet, hiszen ahogy kimennek helyszínekre, emberekkel találkoznak, emberi sorsokkal találkoznak, mennyire lehet ezekbe belehelyezkedni, vagy mennyire nem?
Én azt gondolom, hogy valamilyen szinten bele kell helyezkedni, hiszen akkor tudjuk a legjobban ellátni a munkánkat, a leglelkiismertesebben dolgozni, és a lelkiismertesség az eredményesség egyik kulcsmozzanata, hogyha valamilyen szinten belehelyezzük magunkat a sértett helyébe. De nem szabad az sem, hogy túlságosan elvigye az embert az érzelmei, mert az kapkodáshoz, csüllátáshoz vezethet, ami viszont nagyon el tudja vinni a nyomozást egy rossz irányba. Úgyhogy igen, ilyen szempontból a nyomozóknak valamennyire pszichológusnak is kell lenni, de mellette fifikásnak is kell lenni, azért arra is kell gondolni, hogy néha a sértett sem mond feltétlenül igazat, nem biztos, hogy ez az ő hibája, de nem mindig mond igazat, tehát inkább azt mondom, hogy egy ilyen kívülálló, semleges személyként kell az egészet vizsgálni, de azért át kell érezni a sértett helyzetét is. Nagyon sok emberből az hozhat elő olyan gondolatokat, vagy olyan emlékképeket, amik alapvetően lehet, hogy valamiért blokkolva vannak benne, hogyha egy empatikus nyomozóval találkozik, akivel le tud ülni, el tud beszélgetni kötetlenül, és ez oldja fel benne azokat a gátakat, amik miatt mondjuk elmond egyes olyan részleteket, amiket előtte nem az ön hibájából, rajta teljesen kívülálló módon, egész egyszerűen az agya blokkolt. Nálunk volt ilyen rablás, hogy a kolléganő órákon keresztül beszélgetett egy dohánybolti alkalmazottal, aki egész egyszerűen a cselekményt nem úgy adta elő, mint ahogy a kamera felvételen látszódott. azt a részletet, ami egy nagyon-nagyon fontos részlet egy rablásban, hogy őt, ő ellene milyen erőszakot alkalmaztak, azt egész egyszerűen az agya blokkolta. Olyan sok hatás érte a hölgyet, hogy nem jutott eszébe. Viszont az, hogy órákon keresztül beszélgetett vele a kolléganő, az feloldott benne olyan gátakat, és egyszer csak elbökte azt, hogy igen, olyan volt, mintha sántított volna az elkövető, és ez a felvételen is látszódott. És amikor a kolléganő kérdezte, hogy de gondoljon már vissza arra, hogy nem jár be a boltba egy olyan ember, aki erre hasonlít, maszkba volt egyébként, tehát hogy nem látszódott belőle semmi sem, csak ez a sántítás, és addig-addig nyaggatta, kvázi a sértettet, ami kibökte, hogy így, hogy visszagondol, így most eszébe jut egy ember. És kiderült, hogy ő volt az elkövető. Pedig egyébként hiába volt kamerafelvétel, nem látszódott az emberből semmi, mert simaszk volt rajta, kesztyűben volt, hosszú, ujjú minden, tehát egyáltalán nem lehetett használni ilyen szempontból a kamerafelvételt, mivel be volt öltözve, helyszínen se hagyott nyomot. Tehát, hogyha a nyomozónő nem nyaggatja a sértettet, és a sértetben nem oldódnak fel ezek a gátak, lehet, hogy a mai napig nyomoznánk azt az ügyet, mert nem lett volna meg az elkövető.
Ez alapján az is egy tanulság, hogy a nyomozónak jól kell tudni kérdezni is.
Igen, a nyomozónak nagyon jól kell
tudni kérdezni, és ezt tanítják, tehát ezt tanulják akkor, amikor a képzés megy, vagy ez teljesen egy emberi tényező, hogy ki hogy kérdez?
A képzésen mi elsősorban a jogszabályi háttereket tanuljuk meg, nyilván tanulunk krimináltaktikát, ami pont arról szól, hogy kell egy házkutatást végrehajtani, hogy kell kihallgatni, de a főiskola vagy egyetem 3-4 évén át nem lehet gyakorlati dolgokat igazán megtanulni. Csak elméleti hátteret lehet neki biztosítani. Ezeket a dolgokat, ezeket csak is kizárólag az életbe lehet megtanulni. Egyébként tehetség is kell hozzá. A nyomozói munka olyannyira sokrétű, hogy igazából nem lehet az, hogy mindenki mindenben jó. Én legalábbis azt gondolom. Lehet, hogy valaki nagyon-nagyon jó kihallgató, de a papírmunkában kicsit gyengébb. És fordítva. Valaki nagyon-nagyon jó a papírmunkában, de nem annyira jó mondjuk egy kihallgatásnál. Valaki a szemlét tudja nagyon jól meginni, nagyon-nagyon jól rááll az agya arra, hogy egy helyszínen mit érdemes rögzíteni, mert ehhez van tehetsége, ehhez van affinitása. De mondjuk mellette nem annyira jó, kérdez. Úgyhogy ezért nagyon fontos az, hogy mi alapvetően, hogyha olyan üggyel találkozunk, akkor csoportban dolgozunk. Tehát azért egy-egy kiemelten fontos, nagyobb bűncselekménynél mindig 3-4-5-6 ember részt vesz a nyomozás során, és így azért szét lehet osztani a munkát, hogy mindenki ahhoz férjen hozzá, amihez a legjobban ért.
Volt-e valamilyen különleges esete?
Hát, sok esetünk volt. Igazából most így hirtelen piszlicsári ügynek tűnhet, de volt egy pénztárcalopás Szolnokon az egyik idősek otthonába, besúrant egy fiatal elkövető, és ellopott egy pénztárcát. Az egész esetnek annyi volt a érdekessége, hogy ahogy menekült, pont a megyei főkapitányság előtt szaladt el, és ezért a megyei főkapitányság kamera felvételén látszódott, hogy ki az elkövető, és egy-két napon belül meg is lett, elő is lett állítva oda hozzánk Szolnokra, természetesen éjszaka, úgyhogy be is lettem rendelve éjszaka éjfélkor, hogy kezdjük el a kihallgatását, és addig-addig sikerült nyüztetni az embert, amíg elismerte ezt a pénztárcalopást, amit egyébként egy időskorú, tényleg rászoruló embertől vett el, tehát attól, akitől ez tényleg fontos volt. Azért mondtam, hogy nem olyan nagyon kirívóan súlyos ügynek tűnik, de azért annak a sértetnek biztos, hogy fontos volt. És az például egy tök jó élmény az emberben, amikor órákon keresztül dolgozik a másikon, és tudja, hogy ő a sáros. Igazából így, hogy még kamerafelvétel is volt róla, így még igazából a beismerő vallomás se kellett volna, mert volt róla kamerafelvétel. Viszont nagyon, nagyon jó érzés, és nagyon megnyugtató érzés az, amikor ott ül az emberrel szemben egy másik ember, és azt mondja, hogy tudja mit, elismerem, én voltam. Ennél már csak az a jobb érzés, amikor azt mondja, hogy elismerem, és még további bűncselekményeket is követtem el, mert annyira megnyílik valamiért. Egy-két évvel ezelőtt volt, azt a kihallgatást nem én csináltam, csak jelen voltam, egyik kollégám hallgatta ki az elkövetőt, és valamiért pedig nem telt el sok idő, egy fél óra, óra alatt olyan kapcsolat tudott kialakulni az elkövető, sorozat elkövető és a nyomozó kolléga között, hogy ha jól emlékszem, 8 vagy 10 különböző bűncselekményt vitt el, már csak ott éjszaka. És akkor még ehhez adódott hozzá az, hogy az eljárás során még mennyit. Ezek jó érzések, és ilyenkor mindig megnyugszik az ember, hogy azért érdemes ezt csinálni.
Azért gondolom, ennek is megvan a maga pszichológiája, tehát a kihallgatás során sem mindegy, hogy hogy állunk oda az adott személyhez, bűnözőhöz, akárkihez. Nyilván ehhez is kell egyfajta, nem tudom másképp mondani, tehát egy empatikus, egy teljesen totális empatikus magatartás.
Érdekes, ugye az emberek ilyen szempontból teljesen másképp vannak bekötve, tehát igen, valakihez empátia kell, mert egyébként ő is olyan típusú ember lehet, hogy a körülmények áldozata, vagy egész egyszerűen csak nem egy heves mérmérségletű ember, de van a másik véglet, akinél meg az empátia semmit sem segít.
Ezt szerettem volna még kérdezni, igen, hogy a másik oldal az hogy néz ki?
Hát a másik oldal az érdekesebb. Hát ők általában azért nagyon hevesen reagálnak minden egyes megszólításra, és ővelük tényleg határozottan le kell fektetni a határokat már rögtön az első egy-két mondat után. Ha ezt nem teszi meg az ember, akkor biztos, hogy elbukta azt a kihallgatást. Lehet, hogy úgy is, hogyha leteszi az ember a határokat, de akkor több esélye van arra. Van, aki az erőből ért. Nem fizikális erőszakra gondolok természetesen, de van, aki abból ért, hogy egy kicsit felemeli a hangját, a nyomozó helyre teszi a dolgokat, hogy tudja ő is, hogy melyik épületben van és miért van itt, és nem azért, mert ő lenne a sértett vagy egy ártatlan áldozat, hanem igenis ő az elkövető is jobb, hogyha visszafogja magát és magába száll, és elgondolkodik azon, hogy nem véletlenül bűncselekmény az, amit csinált. Van, akinél ez működik. Aztán van a harmadik típus, akinél egyik sem működik, és egész egyszerűen körme szakadtáig is tagad, és még a bíróságon is tagad, és bármilyen bizonyítékok ellenére is azt mondja, hogy nem ő volt. Azzal nem nagyon lehet mit kezdeni, akkor be kell bizonyítani másképpen. Nem csak a beismerő vallomás az egyetlen bizonyíték, vagy a bizonyítékok királya. Most már 1000 másféle bizonyítékkal lehet bizonyítani a elkövetőnek a bűnösségét, anélkül is, hogy bármit is mondana.
Egy kihallgatás, tudom, hogy sokféle van, és sokféle, mert eléggé változatos műfaj, hogy így mondjam, de meddig tart, és hogy kell ezt időben elképzelni egy-egy esetben?
Megint csak azt mondom, hogy ügye válogatja. Egy kerékpárlopásban egy tanúkihallgatás, mondjuk egy sértetti tanúkihallgatás fél óra-óra. Egész egyszerűen kézzel, mire leírja az ember, vagy begépeli, attól függ, hogy mennyire gyorsan gépel a kolléga, van egy ilyen átlag ideje. Egyébként is úgy kell elképzelni ezeket a kihallgatásokat, úgy tanítja elvileg a kriminalisztika is, hogy először a saját szavaival adja elő a teljes gondolatsorát, majd utána kezdődnek el a visszakérdezések, és akkor újra el kell mondani, de akkor már lehet, hogy lesznek benne nyomozó által feltett kérdések, és amire még pluszba válaszolni kell. Nagyon, nagyon különböző, hogy mennyi időt tölt egy-egy személyben. Valakinek a gyanúsított kihallgatása is 3-4 óra. Mert egész egyszerűen elkezd beszélni, és akkor írni kell. Mert lehet, hogy már 2 nap múlva már nem fogja elmondani. Akkor elmondja. Azt le kell írni. De valakinek csak 10 perc, mert azt mondja, hogy nem teszek vallomást, és nem vagyok hajlandó semmit sem mondani. Annak 10 perc.
Azt gondolom, hogy mind fizikailag, mind szellemileg, pszichológiailag ez egy idő után nagyon kimerítő tud lenni. Hogy tud kikapcsolni? Mit csinál a szabad idejében?
Én el szoktam járni futni, szerintem a sport az önmagában egy jó kikapcsolódás. A családdal kell lenni, minél többet, főleg nálunk, mivel egész egyszerűen ettől a beosztástól sajnos benne van a pakliban az, hogy keveset van az ember a családjával alapvetően. Tehát én is mindig megkapom a saját páromtól is, hogy kevesebbet vagyok otthon, mint amennyi kellene, pedig ő is rendőr, tehát elvileg azért őnek is látnia kell ezeket a dolgokat, de nyilván ez nagy lemondással jár, és nagy türelemet vár el a család többi tagjától is. Tehát a sport az szerintem egy jó dolog. Egyébként könyveket szoktam olvasni, és próbálok minél jobban kikapcsolni, esetleg nem gondolni a benti dolgokra, de hogyha én mondjuk elmegyek szabadságra, akkor azért az első, ha elmegyek egy 3 hetes szabadságra, az első hét az még biztos arról szól, hogy azért kattog az embernek az agya, hogy mit lehetne, hogy lehetne jobbá tenni, aztán egy kicsit el tudja engedni, és akkor utána újult erővel lehet nekiállni a következő etapnak.
Térjünk vissza egy picit arra is, hogy már így kezdtük a beszélgetésünket, a pályaorientáció. Említette, miként lehet valakiből nyomozó. Mégis, aki mondjuk ezután a beszélgetés után nyomozói pályára adná a fejét, mit csináljon és mit ne csináljon?
én csak a saját oldalamat, vagy a saját tapasztalataimat tudom elmondani. Szüleim nagyon meg voltak lepve, amikor bejelentettem 17 éves koromban, hogy én szeretnék a rendőrtiszti főiskolára menni, mivel édesanyám elmondása szerint soha életemben nem játszottam se rendőrautóval, soha nem is mondtam, hogy rendőr szeretnék lenni, tehát a kukásautós tűzoltó ez meg volt, de a rendőr az soha nem volt benne. Ellenben én, nekem volt egy nagyon jó gyerekkori barátom, aki 2 évvel idősebb volt, mint én, és ő kezdett el nekem mesélni, akkor már főiskolás volt, őt már felvették a rendőrtisztre, és ő mesélt erről az egészről, hogy ez milyen izgalmas, milyen változatos, egyébként mennyit tud az ember segíteni a többieknek, mármint a többi állampolgárnak, és hogy mennyire megéri ezt a pályát választani, és egész egyszerűen megtetszett, elkezdett érdekelni a dolog. Utána néztem a felvételi metódusnak, felkészültem a fizikai felmérőre, nyilván a pszichológia, meg az EÜ-re nem nagyon lehet készülni, az vagy rendben van, vagy nincs, és így végeztem el. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha valaki ebben tényleg komolyan gondolkodik, akkor érdemes így utána néznie a felvételi procedúrának. Ha van a családban rendőr, vagy olyan ismerős, aki egy kicsit is közelebb áll ehhez a szakmához, akkor érdemes vele beszélgetni, mert nyilván nem csak, tehát nem kolbászból van a kerítés ott sem, ez egy nagyon-nagyon nehéz szakma, de mellette egy nagyon szép szakma is tud lenni, az összes hátrányával együtt. De azért, amikor az ember úgy fekszik le hajnal 1-kor, 2-kor, hogy mindent megtett, és egy rossz emberrel kevesebb van az utcán, az szerintem sok mindent megér.
Mennyi idő alatt lesz valaki, bár tudom, ez is nagyon szubjektív, de mennyi idő alatt lesz valakiből tapasztalt nyomozó? Hány év kell ahhoz, hogy mondjuk minden rutinból menjen már?
Én azt gondolom, hogy egy jó év kell ahhoz, hogy már tényleg önállóan tudjon ellátni munkafolyamatokat. Ahhoz meg, hogy teljesen önállóvá váljon valaki, és mivel minden ügy más, mi rengeteget támaszkodunk a saját, illetve kollégáinknak a tapasztalataira, tudására. Tehát ezt tényleg úgy kell elképzelni, hogy ha még akár bennem is, vagy a saját főnökömben felmerül egy jogkérdés, hogy szerintem ez milyen bűncselekmény, akkor leülünk és megbeszéljük. Tehát a teljes önállóság, tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ott bezárkózunk egy ekkora irodába, ki nem nyitjuk az ajtót, és akkor saját magunk dolgozgatunk. Ez egy csapatmunka, tehát mindig összedolgozunk, de én azt gondolom, hogy azért egy 2-3 év alatt el lehet jutni odáig, hogy azért tényleg csak akkor kérdez az ember, vagy akkor kér segítséget, amikor olyan ügyel találkozik, ami nagyon ritka, vagy tényleg valami nagyon furcsa dolog van benne. Úgyhogy 1 év, aztán még 1-2, hogy a teljes önállóság elérhető legyen.
Így a beszélgetésünk végén az jutott eszembe, zárszóként mondjuk így, hogy mik a legfontosabb kompetenciák, képességek, amelyek a nyomozói pályához kellenek. Ugye rengeteg dolgot felsoroltunk, a pszichológiai, a mentális, tehát nagyon sok minden tekintetében topon kell lenni. Nyilván, hogyha egy-egy olyan kardinálisabb esetben, gyilkossági esettel szembesül az ember, azért nem mindegy, hogy milyen lelki állapotban vagyunk, hogy állunk hozzá mindehhez. Mik azok a legfontosabb tulajdonságok, amikkel rendelkezni kell?
A logikus gondolkozás szerintem az nagyon fontos. Rengeteg kitartás és a tűrés képesség nagyfokú megléte az, ami kell ehhez az egész munkához, kell hozzá empatikus hozzáállás is, határozottság, ami szintén nagyon fontos, de én azt gondolom, hogy mindennek az alapja egyébként józan paraszti ésszel megoldható. Tehát itt azért az eseteknek a 90-95%-ában tényleg igaz az a mondás, hogy a legegyszerűbb dolog az igaz általában. Aztán valamikor nem, de én azt gondolom, hogy azért, aki ezekkel a tulajdonságokkal rendelkezik, az bátran eljöhet nyomozónak, vagy belevághat ebbe az egészbe, mert akkor sikerélményei is lesznek.
A műsoridőnk hamarosan a végéhez közeledik. Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt hozzám a stúdióba.
Én köszönöm a meghívást.
Ez volt a szoljon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének.